Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amit még az Expo előtt kezdtünk el. Emlékeznek rá a hűséges hallgatók, hogy a szeptember végén lebonyolított fenntarthatósági expót megelőzően már jó néhány céget bemutattam. Az expót követően úgy szintén, és most egy újabb cég bemutatása történik. Vendégem ifjabb Breyer László, a Breyer Farm tulajdonosa, vezetője,
megálmodója, alapítója, létrehozója.
No, na és akkor, hogy mit is kell tudni a cégről? Hitvallás. Nem fogom önt meglepni, mert ez az önök gondolatsora, de azért annyira találó volt, hogy úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb, hogyha a bemutatást ezzel meg is oldjuk. A Breyer Farm a hely, ahol jó lenni, jó enni. Azért ezt kicsit kifejtik. Képzelj el egy helyet, ahol minden feltétel adott az igazi regeneráló feltöltődéshez. Egy hely, ahova elmenekülhetsz a mindennapi gondok és stressz elől. Ahol nem darál be a város lüktetése, hanem a természet csendje segít a lazulásban, pihenésben. Farmunkon a benzingőz helyett, a friss levegőbe szippantva, újra felfedezheted a mezők virágok illatát. Itt nincs rohanás, kapkodás, nálunk a nyugalom, a kedvesség, és a derű a megszokott. Megélni a pillanat varázsát, az élményeket, érzéseket, az élet és az ételek ízét együtt.
Ebben a kis összefoglalóban próbáltuk meghatározni egy kicsit így az arszpoetikáját is a cégnek. Ezúton szeretném köszönteni én is a podcast hallgatóit és a nézőit, és természetesen elnök urat, és köszönöm a meghívást. Igen, tavaly évben nyitottuk meg a kapuit a Breyer Farmnak ebben a formában, 2022 áprilisában. Én úgy gondolom, hogy az utunknak még a nagyon az elején vagyunk, és sokat kell még tanulnunk, és sokat szeretnénk fejlődni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon egyedi koncepciót álmodtunk meg, aminek három alappillére van. Az egyik pillér az az, hogy amit a 200 hektáron megtermelünk javakat, magas minőségben, környezettudatosan, környezetbarát módon, azt mind helyben fel is tudjuk dolgozni, úgy szintén folytatva a magas minőség szem előtt tartását. És ezt a feldolgozott termékeket a tanyaboltban, illetve a tanyabisztróban a fogyasztóknak tudjuk prezentálni, így tényleg minél kisebb ökológiai lábnyomot tartva a termőföldtől az asztalig szinte egy ponton. A harmadik pillére pedig az, hogy tényleg szeretnénk az embereket így visszacsábítani a zöldbe, kicsit megnyugtatni, ebbe a mai stresszes világból kiszakítani, mert jó magam is ezt szoktam tapasztalni, tényleg, hogy az erdőbe sétálva, vagy a gyümölcsösben sétálva az ember tényleg megnyugszik, kikapcsol, és másképp látja egy kicsit a lüktető életet.
Pláne, hogyha fölnyúlhat a fára, vagy egy faágról leszedhet egy zamatos barackot.
Igen.
Vagy egy friss cseresznyét. Ugye hát azért ezt szoktuk mondani, hogy a gyermekkor ízei köszönnek ilyenkor vissza. Én emlékszem, hogy, és ezzel persze nem nehéz piaci körülmények között versenyezni, ilyet egészen pontosan nem lehet elérni, hogy amikor én gyerek voltam, kimentem a kertbe, azt a gyümölcsöt, ami éppen érett, levettem a fáról, mondjuk legyen ez egy barack, de ez egy érett barack, tehát nem kemény, hanem szaftos, amit nem lehetett a lakásban enni, mert úgy csurgott a leve, azt kint kellett tenni az udvaron, és utána el kellett menni kezet mosni. Na hát ezt az ízvilágot akarják önök, hogy ezt az élményt akarják visszaadni az embereknek. De beszéljünk arról, hogy ez hol van, mert ezt nem mondtuk. Hogy
igen, ez a Pilisi medencében található Pomáz és Csobánka határában, Pomázon, Kiskovácsi a közvetlen lokációnak a neve. Én úgy gondolom, hogy tényleg így Budapest határában, szóval minden, nagyon sok ember számára elérhető közelségben.
Ugye ebben az ismertetőben, amiből a bevezető idézet származik, őt mondta, hogy ez az arszpoetika, szerepel, hogy az önök célja, és amit megvalósítottak már, az a boldog állattartás és a szelíd növényvédelem, a boldog is idézőjelben van téve, és a szelíd is idézőjelben van téve, tehát boldog állattartás és szelíd növényvédelem. No, nézzük, hogy ez mit jelent.
A boldog állattartás, szelíd növényvédelem, de a boldog állattartásnál tényleg minden folyamatnál minél jobban a hagyományokra törekszünk, és a tehát eltávolodva az ipari tartásmódoktól, az ipari megoldásoktól. A boldog állattartásnál több aspektusból is meg tudjuk közelíteni. Az egyik az az állatoknak a tartásmódja, tehát mély almon tartjuk őket, szalmán fekszenek, én úgy gondolom, hogy ennél kényelmesebb lehetősége nehéz az állatoknak nyújtani, ebben tudnak játszani, pihenni. Mindegyik istálunk, mindegyik állat részére nagy kifutóval rendelkezik, így friss levegővel, napfénnyel tudnak találkozni, mindenhol van termőföldes, humuszos kifutó is, tehát tényleg tudnak a baromfik kapirgálni, sertések túrni. A másik szempont még, amit a takarmányozásnál alkalmazunk, hogy a lassú hízlalás elve, tehát nem célunk az, hogy minél hamarabb felhízlaljunk egy jószágot, hanem tényleg a megfelelő mozgástér biztosításával és a megfelelő takarmányozás biztosításával egy nagyon magas minőségű alapanyagot tudunk így.
Nem akarják fölgyorsítani a biológiai időt, ha jól
értem. Nem.
Ugye marhával, sertéssel, szárnyassal is foglalkoznak. Igen. Nem mondta ki, de azért tegyük egyértelművé a hallgatók és a nézők számára, hogy az állattartás során semmiféle hozamfokozót nem használnak. Igen. Ezért is van az, amit mondott, hogy lassú basúly gyarapodás, de ez az ízben, az ízvilágban, és az abból készült termékek minőségében bőven kamatozik.
Így van, így gondoljuk. És tapasztalataink szerint is, és szerencsére a vásárlóink, vendégeink visszajelzése alapján is ezt gondolom. Egyik legmelengetőbb visszajelzés számomra, amikor egy édesanyja jön, hogy hát igen, a kisfiam mondja, hogy már más párizsit nem hajlandó megenni, csak abban ért farmos párizsit, vagy más bízsit, és akkor tehát szerintem ezek a legfontosabb visszajelzések. Igen, tehát ezek a tartásmód által előállított magasabb minőségű alapanyag egyértelműen visszaköszön a végtermékekben. Én azt gondolom, hogy a tehenészetre térnék most ki abból a szempontból, hogy ott az egyik ilyen legizgalmasabb kérdés, hogy egy ilyen széna, úgynevezett szénatejet
állítunk elő. Ne szakartam kérdezni, hogy mi is az a szénatej, de egy megelőzött, mert biztos, hogy a hallgatók sem tudják, hogy mi az a szénatej, én se tudtam, csak elkezdtem gondolkodni, hogy mi is lehet az, de most mindjárt megtudjuk, hogy mi is az a szénatej.
Igen, tehát nem a szénának a levét préseljük ki, tehát nem abból lesz, hanem ez főleg a német ajkú területeken elterjedt hojmilkből van, amit az alpesi legelőkön is használnak, tehát a tehenészetünkben úgy szintén nagy legelővel, nagy kifutóval rendelkező istálunknál a tehenek a legelőre tudnak kijárni, az általunk kaszált szénát tudják fogyasztani, ami nagy rész Natura 2000-es területekről is származik, rengeteg gyógynövény és egy nagyon sok komponensű gyebből tevődik össze. Emellett egy ilyen kiegészítésként egy GMO-mentes abrakot kapnak így a fejőrobotban. Tehát ez adja a bázisát a szénatejnek, ez a takarmányozási forma.
Ugye azért hadd vessek közben valamit, hogy nem, már bocsánat, hogy ezt mondom, és nem akarom kisebbíteni az érdemeiket, hogy nem találták fel a spanyol viaszt, mert hogy gyermekkoromban, az előbb idéztem a gyümölcsfogyasztást, de gyermekkoromban ugye az reggel kihajtották a teheneket, igen, és este pedig hazahajtották őket. Tehát a tehenek, és akkor még az én szülővárosom a Csornán három felé mentek. Tehát a város három különböző legelőjére hajtották ki, nem kis számban egyébként a jószágot. Este pedig visszatörtek, megfejték az emberek, leadták a tejet. Tehát a szénatej nem új találmány, csak elfelejtettük már, hogy van ilyen.
Igen, és tehát hogyha megnézzük az ipari tejjel, meg ezzel a tartásmóddal leadott mennyiségeket, azért drasztikus a különbség, tehát nagyságrendileg a harmadát tudjuk ilyen takarmányozással előállítani, mondjuk egy ipari körülmények között, ezáltal viszont a beltartalma sokkal magasabb, sokkal, hát én úgy mondanám, hogy sokkal ilyen simább.
Csinálnak belőle tejterméket is, például sajtot.
Így van.
Ha jól tudom, az önök által készített sajt, és nem olyan nagyon régi hagyomány a sajtkészítés, önöknél említette, hogy nem olyan régi a cég, de komoly eredményeket értek el, nem? Sajtversenyeken.
Igen, így van? Igen, így van. Én úgy gondolom, hogy a Breyer Farm kötelékében szereplő csapat tényleg nagyon átérzi a küldetésünket és ezt az arcpolitikát, amit szeretnénk. Nagyon jó szakemberekkel dolgozunk együtt. És itt jön a szénatej, és a nincsen hozomfalkozás, nincsen silozott takarmány, nincsen erjesztett takarmány, ezek mind visszaköszönnek a végtermékben. Például a sajt esetében, tehát az ebből a tejből készülő sajtnál nincsen puffadás, nem kell különböző segédanyagokkal eltüntetni ezeket a puffadást okozó vegyületeket, stb. Tehát így egy nagyon finom tömör sajtot, itt is egy ilyen osztrákos hegyi sajtirányt képviselünk, amit előállítunk. És egy másik nagyon fontos beltartalmi mutató, ami szerintem fontos így a tejünknél megemlíteni, hogy a tejzsírt az általában az ember odaállítja, ahova gondolja, viszont a tejfehérje, ami ennek a takarmányozásnak köszönhető, ez nagyságrendileg 50%-kal magasabb ebben a tejben, mint mondjuk egy ipari tejben.
És ugye az előbb említette, hogy az állatoknál nem használnak hozamfokozót, tehát nem így gyorsítják a vágósúlynak az elérését, de akkor ezt tegyük hozzá, hogy amikor feldolgozzák a terméket, legyen szó tejről, húsról, ott pedig nem használnak a feldolgozott terméknél ízfokozót.
Ez nem teljesen igaz. Ez a célunk, hogy ezt teljesen elkerüljük. Úgy fogalmazánk például a hústermékeknél, tehát egy nagyon-nagyon magas anyagnormával dolgozunk, ami egy 1908-as élelmiszerkönyvnek megfelelő anyagnormái, vagy pedig német és osztrák receptúrák anyagnormái. Viszont valamennyi ízfokozó a termékekbe kerül olyan szempontból, hogy nagyon sok terméknél fűszerkeveréket használunk, ami minimálisan, tehát nem...
Most én nem a fűszerekre gondoltam, hanem a mesterséges, kémiai úton előállított ízfokozókra gondoltam.
Nem használunk semmilyen hozzáadott ízfokozót, a fűszerkeverékben szerep vagy tartalmazó.
Na jó, de hát a fűszereket de nálam más. A fűszer az fűszer, az ízfokozó az meg ízfokozó. A fűszer azt a természettől kapjuk, az ízfokozót meg a kémiai ipartól kapjuk.
Tehát semmilyen kémiai vegyületet nem használunk a fűszerkeverékben.
Akkor ezzel a pontosítással akkor az én értékelésem is helyén való. Említette a bisztrót, hogy nem csak meg lehet vásárolni a termékeket, jut eszembe egyébként csak önöknél lehet megvásárolni, vagy interneten keresztül is meg lehet rendelni?
Interneten is vannak már olyan webshopok, akikkel együtt dolgozunk, és meg lehet rendelni. Van már olyan magyar élelmiszerlánc, ahol beszállítunk, és ott is meg lehet vásárolni a termékeinket, de én a hangulat szempontjából mindenképpen javasolom, hogy látogassanak el Pumázra.
Legalább egyszer menjen el önökhöz. És akkor megjutottak egy bisztrót is, tehát nem csak az alapanyagot, hanem az önök által feldolgozott. Azt feltételezem, nem voltam önöknél még, tehát a bisztróban nem voltam, de azt feltételezem, hogy a hagyományos magyar konyha ízvilága köszön vissza a bisztró termékeiből, és a bisztrónak a megjutásáról és annak a fogadtatásáról is még váltsunk néhány szót.
Igen, ez egy elég érdekes megoldás, egy kicsit ilyen összfér megoldásnak gondolom, hiszen maga ez a delikátesz üzlet, és a bisztró nagyságrendileg egy légtérben van, de mégis egy kicsit szeparáltan, de úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon impozánsan be tudjuk mutatni, hogy milyen termékeink vannak. A magyar ízvilágot követjük, de kicsit ilyen bisztrós vonalon újra gondolva készülnek az ételeink.
Mi a kedvenc étele, amit ott készítenek?
A csirkepaprikás speciál.
Na, és abban mi az újragondolás?
Hát a csirkepaprikás az egy nagyon finom csirkepaprikást képzeljen el, viszont a köret az egy, tehát én úgy mondanám, hogy egy saját túrónkból egy ilyen túros lazanya, mely kap egy saját szalonna köpenyt, ami le van pirítva, és ez adja maga a köretet. Tehát ez az újra gondolás benne.
Jól hangzik.
Nekem kedvencem.
Hány vendéget tudnak egyszerre ebben a bisztróban kiszolgálni?
A bisztrónak van egy terasza és egy belső része. A jó idő esetén, és általában erre is koncentrálódik ez a tavaszi, őszi időszakban, egyszerűen 80-90 fő tud leülni nálunk, a téli időszakban inkább ez a 30-40 fő, akit tudunk fogadni.
Ugye említette, hogy viszonylag fiatal a cég.
Igen.
Mik a tapasztalatok? Mik ennek az elmúlt időszaknak a tapasztalatai? Akár a termékértékesítésnél, akár a bisztróban, tehát az éttermi, tehát a már feldolgozott étel értékesítésénél. Mi a tapasztalat?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és így a látogatóink számának növekedésével én azt gondolom, hogy ez mindenképpen azt jelenti, hogy pozitív. A tapasztalat. Természetesen social media felületeken is jelen vagyunk, ott is azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik a követőtáborunk, az érdeklődőnk.
Arra kérem a kedves hallgatókat és nézőket, hogyha a Breyer Farmra mennek, és úgy mennek, hogy ebben a műsorban szereztek tudomást arról, hogy ez a cég egyáltalán létezik, akkor ezt feltétlenül említsék meg. Nem fognak kedvezményt kapni, de a visszacsatolás szempontjából, a mi szempontunkból, hogy hányan hallgatják a műsort, és esetleg a jó tanácsokat megfogadják-e abból a szempontból, talán ez nem haszontalan. Én azt láttam, hogy önök azon kevés cég közé tartoztak, akik a termékeiket az Expo területén értékesítették. Tehát meg lehet kóstolni, lehetett, pontosítok, igen, nem értékesítették, hanem kóstoltatták, tehát meg lehetett kóstolni, az előbb említette a párizsit, más húsféleséget, meg lehetett kóstolni a sajtot. Én azt vettem észre, hogy elég, akárhányszor, minden nap kint voltam, de akárhányszor elmentem önök mellett, ott folyamatos sorállás volt, tehát ott nem unatkoztak, állandóan volt érdeklődő. Jól értékelem ezt a helyzetet?
Nagyon népszerű volt a stand, de én úgy gondolom, tehát a Planet 2023-as kiállítás is nagyon népszerű volt, és számunkra tényleg egy nagyon pozitív élményes
tapasztalat. Azért nem minden standnál láttam kígyózó sorokat, önöknek meg szinte minden alkalommal.
Igen, én úgy gondolom, hogy próbáltunk megszólítani mindenkit egy ilyen edukációs útvonalat, mint az erdőkben a tanösvény, egy ilyen jellegű részt alakítottunk ki a standunknál, és aki bejárta az edukációs útvonalat, akkor utána tudott kóstolni. És valószínű, hogy ennek tudatában már, hogy mennyivel másabb egy ilyen termék, szerintem nagyobb élvezeti értékkel is tudott bírni.
Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát az Expo-n találkoztam magukkal, kíváncsi voltam a termékekre, és azóta kilátogatott a nököz, és erre hivatkozott. Igen, volt ilyen?
Igen, volt. Sőt, volt olyan, aki az Expo-t követően egyből autóba ült, és azzal a lendülettel meglátogatta. Igen.
Ment ebédelni, vagy vacsorázni.
Igen.
Remek. Akkor beszélgetés végéhez kanyarodva az Expo tapasztalatokról, mondhatjuk azt, hogy az önök számára ez kedvező volt? Nem akarom elmondani ön helyett, inkább kérdezem, hogy mik voltak az Expo tapasztalatai?
Nagyon-nagyon pozitív. Nekem az volt így a legmélyebb benyomásom, hogy rengeteg korosztály látogatott el. Nekem a legfontosabb visszacsatolás az volt, hogy mennyire sok embert érdekel ez a fenntarthatóság, és mennyire ember foglalkoztat ez, hogy a jövőbe tekintve hogyan tudjuk megóvni a Földet, és tényleg további generációknak megőrizni, vagy még javítani ezen
és
a szinten.
És legfőképpen, hogyan tudunk egészségesek maradni, és egészséges élelmiszerhez hozzájutni.
Igen.
Ez legalább annyira fontos. Akkor mondhatom azt, hogy ha két év múlva szervezünk egy újabb expót, már pedig ez a tervünk, hogy két évente megszervezzük, és majd területtől függően attól függ, hogy mekkora helyet tudunk bérelni, legalább egy 140 és 200 közötti magyar cégnek biztosítunk bemutatkozási lehetőséget, akkor jönnének újra?
Természetesen, nagyon-nagyon.
Akkor felveszünk önöket már is a listára.
Köszönjük a meghívást.
Örülök, hogyha jó tapasztalatokat szereztek, és még jobban örülnék, hogyha a kedves hallgatók és nézők személyesen is kipróbálnák, hogy ezek a termékek milyenek, milyen minőségűek, akár a hús, akár a tejtermékeket, akár a készételeket, amiket a bisztróban lehet kapni. Egy jó kirándulás, hogy az első az arszpolitikának szánt idézet is mutatta, hogy egy nem csak gasztronómiai élmény, hanem egy kicsit le lehet lassulni, egy kicsit el lehet lazulni, egy kicsit lehet relaxálni, tehát egy jó családi időtöltés, vagy barátokkal is talán egy jó időtöltés lehet. Nem voltam még a Farmon, tehát most úgy reklámozom a céget, hogy innentől Breyer Lászlónak és csapatának a felelőssége, hogy amit én most mondtam, azt mindent úgy lássanak és úgy találjanak, ahogy ezekből a mondatokból következik. Én köszönöm Breyer Lászlónak, hogy itt volt velünk, köszönöm, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait és gondolatait. Mit lehet kívánni így a beszélgetés végén? Hogy legalább ilyen eredményesek legyenek, és ugyanilyen derűvel számoljon be a következő évek teljesítményéről, mint ahogy ezt most tette.
Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és köszönöm a meghívást. És természetesen sok szeretettel várjuk elnök urat is a Farmon.
Egyszer biztos, hogy valamikor mi is arra kanyarodunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.